Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra elénk adott, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a második fejezetben, a 8. verstől a következőképpen. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Vannak pillanatok az életünkben, melyek torokszorítóak, szépek, melyeket alig értünk, de olyan jó, hogy vannak. Vannak pillanatok, amikor csak azt fogjuk fel, jó élni ebben a világban. Vannak, aztán persze, olyan időszakok is az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy nincs célja a mi életünknek, meg mi végre is élek ebben a világban. De azok a pillanatok, amelyek felfedik előttünk, hogy miért is élünk ebben a világban, azok a pillanatok ajándékos pillanatok. Jó, ha ezeket szívünkbe zárjuk, és úgy, ahogyan Mária, forgatjuk ezeket. Igénk arról szól, hogy angyalok jelennek meg a pásztoroknak. Az angyal szavunk a görög angelosból származik, vagy a magyar angyal szóból származik a görög angelos, ez vita kérdése lehet, de egy bizonyos küldöttet jelent. Milyen szép, küldöttei lehetünk egymásnak. Ezek a pillanatok, amikor küldöttei lehetünk egymásnak, ezek olykor megremegtetik a mi lábunkat. Mert felemelőek, mert őszinték, mert szépek, mert igazak. Amikor az angyalok megjelennek a pásztoroknak, akkor a pásztorok megijednek. Hát hogy ne ijednének meg? Megnyílik az ég, hatalmas fény, talán még hangjelenség is kíséri mindezt, és megrettennek. Amikor az Isten megjelenik, akkor az ember megijed. Természetszerűen megijed. Tessék megnézni, milyen furcsa módon közelítik meg az egyházak a Krisztus problémát. Mert hogy az ortodoxia, az a körülbelül 400 millió keresztény, akik a keleti liturgia szerint közelítik meg az Isten titkát, valahogyan ebben a mai világban érdekes módon, talán ezt is tovább lehetne gondolni, hogy miért, de jobban tudják közvetíteni az evangéliumot. Mert hogy az ortodoxia az egy olyan gondolati rendszer, egy olyan teológia, amely a húsvétban is a karácsonyt keresi, míg a nyugati teológia karácsonyban is a húsvétot, vagyis a keresztet. Az ortodoxia többek között azt mondja el, ha megjelenik az Isten, akkor beleremeg a láb. Nem így van. Tényleg így van. Kikerülök valami olyan helyzetből, amely talán a végemet jelentette volna, beleremeg a lábam. És csak annyit tudok mondani, hogy Uram Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél. Vagy talán ki se tudjuk mondani, csak sóhajtunk egy nagyot, de a lábunk az remeg. Kiszállunk az autóból, vagy leülünk egy székre, és átgondoljuk, hogy mi is történt velünk. Beleremeg a lábunk. Aztán ez az érzés, ahogy az ortodoxia mondja, följebb száll a szívbe. És talán vannak néhányan, akár közöttünk is, akiknek megadatik, hogy feljut az észig is ez az érzület. De ahogy Augustinus mondja, inkább szeretnék fürödni az Isten szeretetének óceánjában, mint sem megérteni, hogy mit jelent mindez. Amikor eljönnek azok a pillanatok, melyeket alig értünk, de nagyon örülünk neki, akkor fogadjuk azt Isten kezéből. Higgyük el, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan a világosság atyától száll alá. Melyek ezek a pillanatok? Amikor meghallgatnak minket, vagy mi meghallgatunk másokat. Amikor részt vállalunk mások életéből, vagy mások saját életükből nekünk részt adnak. Amikor másokon segítünk, vagy minket segítenek. Amikor biztatunk, vagy minket biztatnak. Amikor másokat fontosnak tartunk, vagy éppen minket elismernek. Amikor, és olyan szépen olvashatjuk ezt Apostolok Cselekedetei című könyvben, amikor átéljük azt, hogy egy vérből teremtettünk. Hát úgy néz ki, hogy nincs még egy olyan faj itt a Földön, mint az ember, hogy a saját fajtársát, akivel genetikai kompatibilitásban van, öli. Nem azért, hogy mit tesz, azért öli, hogy mit gondol. Még egy ilyen faj nincs. Pedig egy vérből teremtettünk. Vannak kiváltságos pillanatok, amikor csodák történnek. Így történt ez az első világháborúban is. Karácsony volt. Tízezreket ért a karácsony a lövészárkokban. Szerencsétlen hétköznapi emberek, akiket a történelem vihara oda kényszerített, oda sodort a lövészárkokba, karácsonykor énekeltek karácsonyi énekeket. A németek is, meg az angolok is. És megtörtént a csoda. Az emberek előbújtak a lövészárkokból, kis zöld fenyőágakat fogtak a kezükbe, és elindultak egymás felé. És összeölelkeztek a katonák. És fényképeket mutogattak egymásnak. Mondanom se kell, hogy az angol sajtó hatalmas nagy headline-okba hozta főcímekbe, hogy mi történt a fronton. A karácsonyi csoda. A németek teljesen elhallgatták, mi is történt akkor és ott. Mert hogy a karácsonynak igenis csodája van. A karácsonyfának csodája van. Hívő és nem hívő karácsonyfát állít. Oly sokszor találkoztam én is prédikációkban, sőt, magam is prédikáltam, talán meg is róhatnak érte a kedves testvérek, mert hogy a karácsonyi ünnepkörben csak a karácsonyi vásárnak a lendületét kritizálni nem éppen a legszerencsésebb rétori fogás. 1443 óta van karácsonyi vásár. Jó régen rádöbbentek az emberek arra, hogy karácsonykor ajándékozni kell a másik embert. Nem az ajándék nagysága számít, hanem az, hogy gondoltunk egymásra. A karácsonynak csodája van. Ezért állítanak karácsonyfát hívők és nem hívők. Látom a tévében japánok és hinduk, és összeölelkeznek buddhisták, és még ki tudja, hány világlátású ember karácsonykor. No, nem kell megijedni, ez a karácsonyi csoda, ez körülbelül 2-3 napig tart, utána minden folytatódik ott, ahol abba maradt. Olyan nagy nyomorúság ez. Mert hogy az ész irányítja ezt a világot, és nem a szív. A tiszta szív Istenhez egyszerűen benyit, az ész, a szellem soká vár ott az ajtó előtt, míg nem egyszer beengedik. Karácsonynak csodája van. Charlie Chaplin leírja visszaemlékezésében, mikor gyermekei kicsik voltak, akkor hatalmas nagy karácsonyfát tett, állított a szalomba, és azt mondta, hogy azt írja, minden elképzelhető földi jót oda tettem a karácsonyfa alá. Mindenféle cukorkát, puskát, kisvonatot, amit csak találtam. Nagyon büszke voltam a művemre. Aztán a szalomban elbújtam a függöny mögé, írja, és vártam, hogy jönnek a gyermekeim. Az idősebbik, Bob, hozta is a kisebbiket, de nem csak ketten jöttek, hanem négyen. Két utca gyereket magukkal hozott Bob és a kis testvére, és azt mondták, látod, ez itt mind a miénk, nyugodtan vegyél belőle, akarod ezt a puskát? Nekünk úgyis lesz másik, apa ad nekünk. És aztán a nagyobbik fiú észrevette az édesapját, hogy ott áll a függöny mögött. A dermet csendet, Bobnak a hangja törte meg, és azt mondta, hogy apa, ezeknek a gyerekeknek nem volt karácsonyuk, nem kaptak semmit, ugye nem baj, hogy adtunk a miénkből. Leírja Charlie Chaplin, hogy ez volt neki a legszebb karácsonyi ajándék. Igen, a tiszta szív Istenhez egyszerűen benyit. Hangsúlyozni kell ebben a mai világban, hogy a karácsony az nem az ész ünnepe, hanem a szívé. A szív ünnepe, és a szív ünnepekor nem lehet az értelemre appellálni. Mert hogyha azt tennénk, akkor magyarázhatnánk, hogy miért van az, hogy a testvér gyűlöli, a rokon a rokont, vagy éppen a szomszéd a szomszédot. Azért van mindez, mert a szeretetlenség sötétsége uralta ezt a világot nagyon sokszor, és uralja most is. Drámai a feszültség. Az egyik oldalon a csúcstechnológia, a másik oldalon pedig azok az emberek, akik analfabéták. Ha még csak a bötű nem ismerése lenne a bűnük, de érzelmi analfabéták is. Tessék megnézni, hol tart a világ? Egyrészt napokban olvasom valamelyik honlapon, hogy laboratóriumi körülmények között 500 GHz-ről 850 GHz-re emelték a tranzisztor rezgési frekvenciáját. Ez magyarul azt jelenti, hogy a jelenlegi kompjútereknél 500 vagy 400-szor gyorsabban tudna működni egy kompjúter. A távolság ekkora, mint a két ujjam között. Összeér, de a két ujjam között mégis távolság van. És akkor kérdezik a tudóst, hogy hogyan sikerült neki ezt a fantasztikus teljesítményt elérni, akkor azt mondja, nagyon egyszerűen, ezt a kicsin kis távolságot, ami a két ujjam között van, látszólag összeér, ezt lerövidítették, hogy a fénynek ne kelljen olyan hosszú utat tennie. Itt tart a tudományos technikai forradalom egyik csúcsproduktuma, míg a másik oldalon alapvető erkölcsi törvények a mi életünket is nyomorítják. Mert hogy nyilvánvaló lenne, hogy romlott élelmiszert azért talán mégsem illene a másik embernek jó pénzért árulni. És aztán minden további nélkül ezeket az élelmiszereket átcímkézik még egyszer, és még egyszer, és harmadszorra is, és ötödszörre is. Miért? Azért, mert erkölcsi válságban van Nem csak Magyarország, a világ. Erkölcsi válságban van. Eluralkodott a sötétség, az érzelmetlenség. Eluralkodott ebben a világban mindaz, ami elhúz az Istentől. Ezért ilyen nyomorúságosak a családi életek, ezért ilyen nyomorúságos a politika, és lehetne sorolni. Ebbe a világba kiállt bele az ige, hirdetek nektek nagy örömet. Mi az öröm? A gondtalanság, a probléma nélküliség, valami olyan állapot, amikor az ember azt gondolja, hogy hát most már semmi dolgom nincs ebben a világban. Balga, ha annak örülsz, hogy csűrjeid tele vannak, vigyázz, mert még ma este elkérhetik, ma éjszaka elkérhetik a lelkedet. Az igazi öröm nem más, mint az, hogy üdvözítő született nékünk. A Krisztus, a hatalommal felkent, a szeretet hatalmával felkent. Mert a szeretet hatalmánál nincs nagyobb. A szeretet az mindig épít. A szeretet az mindig hordoz. A szeretet sosem pusztít, és sosem rombol. Mert ahogy Jézus Urunk mondja, aki szelet vet, vihart arat. Aki kardot fog, kardáltal vészel. És ugye világos, hogy a sötétséget nem lehet még nagyobb sötétséggel legyőzni. Csak is a világossággal. Gonoszságot még nagyobb gonoszsággal nem lehet. És bármennyire is retteg a ma embere a sötétségtől, el kell jutnia addig a pontig, hogy meggyújtsa szívében a szeretet picinke lángocskáját. És ez a picinke láng a legnagyobb, a leges, legnagyobb sötétséget is megijeszti. Erről szól karácsony üzenete. Mert hogy karácsony igazából nem a szalomban, nem a mennyezetig érő fenyőfában válik nyilvánvalóvá, hanem a szívben. A szívben születik a Krisztus. Nem olyan rég egyik idősebb lelkész kollégám mondta, mikor éppen bejelentkeztek hozzá a helyi tévések, ugye minden kis falucskában van most már falu tévé, és akkor jönnek, és valami biztatót kell mondani a lelkészeknek, és ő pedig azt mondta, hogy mit mondjak nekik? Tavaly is megszületett a kis Jézus, meg tavaly előtt is, aztán mégse vették komolyan. Olyan nagy nyomorúság az, ha minden megy tovább úgy, ahogy volt. Ha nem változik semmi. Ha megszülethetne a szeretet Krisztusa a szívben, de nem születik meg. Márpedig karácsony csodája az, hogy időtől, tértől függetlenül a szívben megszülethet a megváltó, a messiás. Ami azt jelenti, hogy hatalommal felkent. És akinek a szívében a szeretet hatalma uralkodik, az képes olyan dolgokra is, amely előtt az ész is leborul. Mert az ész mondja meg nekünk, hogy mit ne tegyünk, de a szív mondja meg végül is, hogy mit tegyünk. Na ezért kell nekünk a szívünkre odafigyelni. És amikor szól az ige, akkor az ige üzenetét, mint Mária, be kell zárnunk a szívünkbe, és forgatni kell ott. Hogy megértsük, mert nem olyan egyszerű megérteni. Szaladunk, futunk az életben, kitűzünk magunk elé célokat, és azt gondoljuk, hogy a rövid távú és hosszabb távú céljaink adják a tartalmat. Azok is. De igazából a tartalom az, hogy olyan módon érem el a célokat, amely módon az Isten is szeretné. Vagyis a cél elérését az ördögi eszköz, az nem fogja ebben a világban a mi életünkben megengedni, hogy végül is a cél szentesítse az eszközt. Ha valami ördögi, akkor az ördögi marad a végén is. Ha valami elhúz az Istentől, akkor az a végén is elhúz az Istentől. Olyan nincs, hogy most egy darabig istentelenül élek, kizárom az Istent az életemből, és aztán majd a végén megváltozik minden. Nem lehet az Istent, de nem csak az Istent, a lelkünket sem lehet becsapni. Egy ügyes pszichológiai húzással, hogy azt mondjuk, most akkor megbocsátok magamnak is, a másiknak is, meg Istennek is. Csak is az Isten bocsáthat meg nekünk. Kiváltságos pillanatok ezek, amikor az Isten elénk szalad. Talán karácsonykor, amikor díszítjük a karácsonyfát, amikor a karácsonyfa ágai között észrevesszük a régi díszeinkben a múlt élményeit, az új díszekben pedig a jövő reménységét. És egy pillanatra megállunk, és az Isten közelít. Fényeken, hangokon, mosolyokon, barátokon keresztül egy üzenettel: szeretlek téged. Ha az ember közömbösen elmegy e pillanatok mellett, akkor életének legnagyobb lehetőségét szalasztotta el. Mert akkor nem tudja azt, még nem tudja, hogy attól lesz szép és jó az élete, ha rátalál az Istenre. Azt mondja az írás: hirdetek nektek nagy örömet. A nagy öröm az, hogy Isten közöttünk és bennünk van. A lelkünk mélyén és közöttünk történik. A lelkünk mélyén misztikusan és egymás között láthatóan. És ha valaki karácsonykor egy picit ezeken elgondolkodik, és a szívébe zárja, akkor egy új esztendő köszönt rá. Az új esztendő egészen más lesz. Mert nem a befolyás, az erő hatalmával igyekszünk megoldani konfliktus helyzeteket családban, rokonságban, barátok közt, munkahelyen, hanem az Isten szeretetével. Néha illik esélyt adni a szeretetnek is. Talán azért, hogy rádöbbenjünk, az Isten velünk van életünk minden napján. Imádkozzunk. Urunk, méltatlanok vagyunk arra a nagy szeretetre, hogy értünk emberré lettél, és szolgai formát öltöttél magadra. Tégy minket alkalmassá szolgálatodra, hogy ne csak imádjuk szeretetet titkát, hanem bizonyságot is tegyünk róla szóval és cselekedettel. Amen.